róla megtudjuk, hogy azért megy oda, hogy mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet nyerhessem. Valahol ugye Nikodémusnál is megvan ez burkoltan, hogy ő is bizonytalan valamiben, mint a gazdag ifjú, és ő is úgy van vele, mint Nikodémus, ő is úgy van vele, mint a gazdag ifjú, hogy a parancsolatokat megtartottam ifjúságomtól fogva. És mi fogyatkozás van benne még? Hát ugye Nikodémusnál nem erre megy a beszéd. Amit én ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy Nikodémusnak határozott elképzelése volt arról, hogy mi az örök élet. Mint hogyha egy megerősítést várt volna Jézustól. De menjünk tovább. A következő, az talán nem ennyire éles, beszélget Jézus a Samária asszonnyal. És azt mondja neki, hogy ha tudnád, hogy ki az, akivel beszélsz, akkor te kértél volna vizet tőle. És akkor Samária asszonynak is ugye határozott elképzelése van, hogy merítené vizet, meg a kút is mély, meg nincs is edénye, ugye? Tehát ő is, neki is van valami határozott elképzelése, és akkor nem egyezik Jézus elképzelésével. Vagy ha folytatom ezt a vonalat tovább, akkor gondoljuk csak meg az 5. fejezet, a 38 éve beteg ember meggyógyítása. Kelj fel, vedd a nyoszójádat és járj. És a válasz, hát nem tudok, uram, nincs emberem, ugye? Nincs emberem, hát eddig arra vártam, hogy legyen emberem, és akkor most ilyet mondasz nekem, hogy hát, hogyha menjek a tóhoz. Vagy a másik oldalt is, hogyha megnézzük megint a farizósokat, a vakon született meggyógyításánál, ugye? Miután kiderül, hogy ez az ember vak volt, és most lát, azt mondják neki, miután elmondja, hogy kigyógyította meg, mi tudjuk, hogy az az ember bűnös, ugye? Megint ott van a határozott elképzelés. Mi tudjuk, hogy ott a határozott elképzelés, vagy hogy mi az igazság, ugye? Pedig az énekünkben azt olvastuk, ugye, vagy azt énekeltük, hogy az atyában semmi kétségünk nincsen. Ezek meg minthogyha nem így viselkednének, hanem egészen másképpen. De nem ezekről az esetekről szeretnék beszélni, majd visszatérnék ide is, hanem erről a bizonyos mi tudjuk, vagy inkább így lehetne mondani, én tudom. Ez sokszor nem jön ki ilyen határozottan, de ha megfigyeljük a cselekedeteinket, akkor ez sokszor bennünk van. Egy esetet is hadd meséljek el, egy ismerősöm hirtelen természetű, feddő természetű, és hát ez oda vezetett, hogy elváltak a férjével egymástól. És hát ahogy megélte aztán ezt az időszakot a két gyerekkel, az rádöbbentette arra, hogy hogyan bánt a férjével, és mi lehetett az oka, hogy a férje elvált tőle. De ennek volt még egy hozadéka, mert arra is rádöbbent, hogy a kolléganőjével is milyen csúnyán bánt. És hát oda jutott a dolog, hogy végül is újra egybekeltek, és hát sokat változott ez az ismerősöm is. Ezeket utóbb mesélt egyébként ő is nekem, hogy azt én tudtam, hogy a férjétől külön váltak, de azt nem tudtam, hogy a kolléganőjét is utána megbecsülte sokkal jobban, már nem volt mindenben a legrosszabb. Tehát én azt gondolom, hogy egy kulcs dolog az életünkben, hogy ragaszkodunk a mi elképzelésünkhöz, ami többnyire ugye nem nyugszik jó tények, vagy hát nem biztos alapokon áll, vagy nem ragaszkodunk. És három történetet szeretnék felidézni, kettőt az Ószövetségből, és egyet majd innen az Új Szövetségből. Ahol nagyon határozottan kijön ez a történet, ez Naámán története. Ott van egy kulcsvers, ami már régóta foglalkoztat engem, és tehát az volt nekem érdekes, hogy itt János evangéliumában is meglátom ezeket. Lapozzuk föl Királyok második könyvét, és onnan szeretném olvasni az első 15 verset. Tehát Királyok második könyve, 5. fejezetéből olvasom az első 15 verset. Kicsit hosszabb szakasz az, de én azt gondolom, hogy megéri átolvasni, mert vannak benne olyan részletek, amik nem biztos, hogy így előjönnek, meg nem is biztos, hogy mindenki ismeri így csak, hogy a Naámán történet. Így olvasom tehát Királyok második könyve 5. fejezetében az első 15 verset. és Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert által szabadította volt meg az úr Szíriát, és ez a férfi vitézhős, de bélpoklos volt, vagyis ugye leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és az Izrael országából egy kislányt vittek el fogjul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naamán bement és elbeszélte az ő urának, mondván, így szólott az Izrael országából való lány. Akkor mondta Szíria királya, menj el, és ím én levelet küldök az Izrael királyának. Elment és vett magával 10 talentú ezüstöt és 6000 aranyat, és azon felül 10 öltöző ruhát. És elvitte a levelet az Izrael királyának, ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, ími az én szolgámat Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyíts meg bélpoklosságából. De mikor elolvasta az Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsa meg a férfiút az ő bélpoklosságából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy a király a ruháit megszaggatta, küldött a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Elment Naamán lovaival és szekereivel, és megállt az Elizeus házának ajtaja előtt. És küldte Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújulhat a tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naamán, és elment, és így szólt, ímé, én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbaké Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzá mentek az ő szolgái, és szóltak neki, mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna egy próféta, nem cselekedted volna én meg? Mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Bement azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Aztán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és mondta, ímé, most már tudom, hogy nincs Isten, nincs az egész földön más Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgáttól. Eddig tehát az ige, kicsit hosszabb szakasz volt, de nézzük csak, hadd emeljem ki először is azt a bizonyos kulcsmondatot a 11. versből, így hangzik, ami vagy kimondottan, vagy ki nem mondottan részünkről is elhangzik, ímé én azt gondoltam, hogy, ugye? És honnan tudjuk, hogy nekünk változni kéne, amikor mi is azt gondoljuk, hogy onnan tudjuk gondolni, hogy változnunk kell, hogy haragszunk-e mi is, hogy elmegyünk-e haraggal, vagy éppen haraggal viszonyulunk ahhoz, aki nem úgy gondolja, ahogy mi cselekszünk. Na de ne vágjunk az események közepébe, nézzük meg, mit tanít nekünk Naamán története. Kezdeném az elejéről. Azt olvassuk itt az egyes versben, hogy Naamán fővezér volt, azt mondja, és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát, és ez a férfi vitézhős, de bélpoklos volt. Most akkor látjuk meg, hogy mit jelent ez számunkra, hogyha figyelembe vesszük, hogy mit is jelent a lepra, mit jelképez a Bibliában a lepra. A bűnt jelképezi, így van pontosan. Érdekes egyébként, egy zsidó fiatal embertől tanultam, hogy a bűn és Egyiptom, ugye az is egy jelképe a bűnnek, ezek a héberben hasonló hangzásúak. De térjünk vissza ide. Tehát ugye Naamán, így mondhatnánk mai nyelven, hogy szép karriert futott be, de ott volt benne a bűn. Tehát én azt gondolom, hogy ez nekünk is egy intés kell legyen, mert van, aki törekszik a karrierjére, törekszik, hogy érvényesüljön. Nem tudjuk Naamánnál, hogy volt, hogy ő törekedett, vagy nem törekedett. Bizonyára valamilyen szintű törekvés volt, de hogy ez nemes volt, hogy a jót magáért a jóért tegye, vagy azért, hogy a ranglétrán följebb kerüljön. Ezt nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy számunkra tanulság az, hogy ne a karrier legyen számunkra a legfontosabb. És hát ugye Isten ezzel az akkor gyógyíthatatlan betegséggel indította őt arra, hogy ne csak a szakmai dolgokkal foglalkozzon, hanem nézzen a lelki dolgoknak is utána. És Isten nem csak indít bennünket arra, hogy ezt tegyük, hanem ahogy az ő esetében volt, mit is látunk még? Küld segítséget, ugye? Biztos, hogy nem véletlen, hogy ez a kislány oda került. És érdemes megfigyelni a kislány szavait, azt mondta az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítana őt az ő bélpoklosságából. És hát ugye Naamán mit tesz? Elmegy a prófétához? Elment. De ugye ő betartotta a szolgálati utat. Neki van egy főnöke, megbeszélte azzal, hát azért gondoljuk meg, hogy átmenni egy ellenséges országba, ugye a következő fejezetben épp arról olvasunk, hogy hol törnek be a szíriaiak, Elizeus mindig megmondja, tehát átmenni egy ellenséges országba, ez ugye nem olyan egyszerű dolog. És hát ugye végül is egy logikus dolog a részéről, hogy megkapja föntről a jóváhagyást, és elmegy. És érdekes, hogyan gondolkodik a szíriai király is, ír az ő rangban megfelelő emberének, a samáriai királynak, hogy gyógyítsd meg ezt az embert. És hát ugye amikor Naamán odaér, akkor egy csalódást kell neki tapasztalnia, mert nem történik ezek szerint semmiféle előbbre lépés. És nézzük meg a folytatást, és mondja, amikor 8-as vershez ugrom, mikor pedig meghallotta Elizeus az Isten ember, hogy az Izrael ruháit, királya ruháit megszaggatta, küldött a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És hát ugye Naamán elmegy, és érdekes a folytatás is, mikor odaért Elizeushoz, azt olvassuk, hogy küldött Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Itt mintha egy részlet kimaradt volna, nem? Hát az a részlet, hogy hát, ha én elmegyek az orvoshoz, akkor leadom a TB kártyámat, ugye? Vagy valami. De hát ugye ez egy olyan rendelés volt, hogy itt nem kellett leadni a TB kártyát, mert mi történt? Az orvos kijött, és kiküldte az asszisztensét, és azt mondta, hogy ez lesz a gyógyulás. És hát mi okozta itt a bajt? Nem egyezett az elképzelésével. Most próbáljuk azért a helyébe képzelni magunkat, hogy ő egy katona ember volt. Ugye lehet mondani, hogy ő volt a hadsereg parancsnok Szíriában. És ahogy ő elgondolta, annak úgy kellett lenni. Én azt gondolom, ez is egy nagy veszély. Én ezt magamon is éreztem, hogy mikor megházasodtunk, hogy az én dolgom az volt, hogy amit a diákok beadnak rajzot, abba keressek hibákat. Most, ha én otthon is ezt csinálom, akkor meg fogok bukni, rájöttem hamar, én ott megbukom, tehát otthon nem a hibákat kell keresni, hanem éppen fordítva, hanem az elismerést inkább, amit lehet. Tehát én azt gondolom, azt lehet ebből tanulni, hogy ugye erre is igaz, hogy ne ragaszkodjunk a megszokásainkhoz, meg az elképzeléseinkhez, hanem figyeljünk. És ugye nyilván az Naamánnak nem tűnt föl, hogy én be sem mentem, de ez már is kiküldte a követét. Hát meg rangon alulilag találta, nem? és azért is gondolta, hogy kijön a próféta, ráteszi a beteg helyre a kezét, és meggyógyítja. Én azt gondolom, hogy inkább ez volt benne, hogy hát a próféta az tulajdonképpen egy neki, az ő elképzelése, meg a neki megfelelő rang lett volna. És hát ugye azt nem tudom, mennyire volt benne tudatos, azért mondtam, figyeljük meg a kislánynak a szavait, azt mondja, ha szemben állna azzal a prófétával, aki Szamáriában van. Még lehet, hogy ez is segített őt abban, ugye, hogy hát jó lenne, ha kijönne. De menjünk tovább, és megnézzük majd, hogy mi lehetett ennek az oka. És akkor ugye mi történik? Naamán fölcsattan, szerencsére ugye ott vannak a szolgái. Úgy belegondoltam, hogy ott van egy leprás ember, ugye attól el kellett különülni. És ezek az emberek mégis fölvállalták, hogy elkísérik az urukat. Érdekes, biztosan nagyon szerették őt. Tehát Naamánban benne volt a jobbra való vágy, de ugye a sátán működik, és végül is meg tudja akasztani az embert. És hát a szívére beszéltek ezek a szolgák Naamánnak, és megtörténik az, amit itt olvastunk a 14. versben, hogy bement azért a Jordánba, és bemerítette magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. És ezért olvastam aztán a 15-ös verset még, mert azt mondta, hogy azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és mondta, imé most már tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. És akkor szeretni ugye az ajándékait átadni. Tehát tulajdonképpen most valósulnak meg a kislány szavai, ha megfigyeljük, ugye? Ha szemben állna azzal a prófétával, akkor meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Itt most már szembe áll a prófétával, és meg is gyógyult. Ott áll előtte, gyógyultam. És hát ugye még benne van talán nem erős azzal a kifejezéssel illetni, hogy pogány gondolkodás, vagy te nem is pogány gondolkodás, egy rendes gondolkodás, hogy aki nekem jót tett, annak én meghálálom. És hát ugye mit sejt itt, vagy mit gondol itt Naamán? Ki volt a gyógyító? Elizeus. Tehát ő ennek megfelelően szeretné háláját kifizetni. De Elizeus mire szeretné őt rávezetni? Hogy Isten volt az, hogy Isten volt az, aki meggyógyította, neki tartozik hálával. És hát Naamán ezt nehezen, de megérti, ugye még utána megpróbálja az ajándékot átadni Elizeusnak, és hát aztán végül is megérti, hogy tényleg Isten volt, és ugye azért, abban is azt érti meg, hogy Isten, aki gyógyított, hogy nem a király gyógyít, nem a próféta gyógyít, hanem az Isten gyógyít. És ezt a leckét Naamán nagyon jól megértette, és azt gondolom, ez nekünk is tanítás, hogy most hirtelen a egyiptomi kivonulás jutott eszembe, amikor a keserű víz megédesedik, ugye ott mondja, hogy az Úr a te gyógyítód, hogy rá kell figyeljünk. Eddig tehát a Naamán története, és ugye azt mondhatjuk, hogy ő az a pozitív figura, aki képes volt az elképzelésén változtatni. De van itt egy másik, úgy gondoltam, hogy ha olvassuk a történet folytatását, olvasom a 20-as verstől tovább. Itt is van egy, azt gondoltam, hogy... Ugye szoros folytatás ez az előnek, hogy így végződik az előző szakasz, és mondta Elizeus, eredjél békességgel, és mikor elment ő tőle, úgy egy mérföldnyire, Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének szolgája, azt gondolván, hogy ímé az én uram megkímélte ezt a szíriai Naamánt, és nem akart tőle elvenni, amit hozott, él az Úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. És utána futott Géházi Naamánnak, látván pedig Naamán őt, hogy utána fut, leugrott a szekeréből, és elejbe ment, és mondta, rendben van minden? És mondta, rendben, az én uram küldött engem ezt mondván, ímé most, ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim megyéről, a próféták fiai közül. Adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltöző ruhát. És mondta Naamán, kérlek, védj két talentumot. És kényszerítette őt, és egybe kötött két talentum ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának adta, akik előtte vitték azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejte egy házban, és elbocsátotta a férfiakat, és elmentek. Ő pedig bemenvén megállt az ő úr előtt, és mondta neki, Elizeus, honnét Géházi? Felelt, nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondta neki, nem menti az én szívem te veled, amikor az a férfi leszállott a szekeréből elődbe? Most az ideje, hogy szerez ezüstöt és végy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálólányokat? Azért rád és a te magodra ragadnak a Naamán bélpoklossága mindörökké, és kiment őtől, ő előle megpoklosodva, mint a hó. Ez tehát a negatív változata annak, aki nem akar engedni az elgondolásnak, de nézzük meg azt is, hogy Elizeusnak, bocsánat, Géházinak ez nem kapott semmiféle figyelmeztetést? Tehát milyen alapon kapja meg ezt a súlyos büntetést, hogy a Naamán poklossága rászáll? Hát ott az a kis szó, amikor visszatér, Elizeus azt mondja neki, nem menté az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott a szekeréből te elődbe? Tehát ezek szerint ugye ott volt az Isten lelke, amikor ő kért, és biztosan, hogy intette, hogy ezt ne cselekedd. Néhány jellemzőt még erről a fajta viselkedésről, hogy mi az, ami figyelmeztető, nekünk is adott esetben figyelmeztető lehet. Figyeljük meg, hogy hogyan, milyen névvel illeti Géházi, az Isten szolgája Naamánt. Azt mondja, az én uram, bocsánat, azt mondja 20-as versben, az én uram megkímélte ezt a szíriabeli Naamát. Tehát nem úgy szólítja, mint Elizeus a gazdája, hanem ilyen ezt, ugye így ezt a szíriabeli Naamán, tehát ilyen szíriabelinek illeti. Aztán a másik jellemző még, az talán megint a pozitívból egy, amit érdemes szintén figyelembe vennünk, a 21-es vers, ott azt mondja, és utána futott Géházi Naamánnak, látván pedig Naamán őt, hogy utána fut, leuglott a szekeréből, elejbe ment, és mondta, rendben van minden? Hasonlítsuk csak össze ezt azzal, amikor Naamán jön a szíriai király, az jön a izraeli királytól, megáll Elizeus háza előtt, és akkor hajlandó kiszállni? Nem hajlandó kiszállni, és amikor jön a követ, akkor meg fölbosszantja magát. De közben átmentő egy nagy változáson, és ez a nagy változás mit idézett elő? Leszállt a kocsiról, ugye? Mint ahogy Pál apostol leesett a lóról, ugye? Az egy kényszerhelyzet volt, ez Naamánnál előbb volt, hogy ő leesett a lóról, hanem hogyha, amikor valaki odáig eljut, mint Naamán, hogy meggyógyul, ugye kigyógyul a bűnből, akkor egészen megváltozik a hozzáállása a dolgokhoz, akkor már ugye tudja, hogy nem én vagyok a mindennek parancsoló úr, legalábbis a királyig, hanem azért vagyok, hogy szolgáljak. És hát nézzük tovább akkor még Elizeus esetét, vagy bocsánat, Géházi esetét, hogy ő viszont ugye ragaszkodott ahhoz az Isten lelke késztetés ellenére, hogy bizony elmegyek és kérek tőle valamit. És hát, ha Naamán is ugyanígy marad vele, hogy dehogy fürdök meg én a Jordánban, hanem hazamegyek, majd ott fürdöm meg, akkor ugyanúgy járt volna Naamán is, mint Elizeus. Itt akkor tehát láttunk egy kontrasztot, inkább így fogalmazok. Tehát láttuk a pozitív példát, amikor Naamán hajlandó a bevett gondolataitól elállni, és egy olyat láttunk, aki nem hajlandó a bevett gondolataitól elállni. Most akkor vajon ez a skálának a két vége, vagy lehet ennél jobb is? Hát Hogyha visszamegyünk János evangéliumához, akkor látjuk, hogy lehet ennél jobb is. Nézzük csak meg. A 9. fejezetből szeretném felolvasni a vakon született meggyógyítását, és hogy mi az, ami jobb ennél, mármint Naamánnál is. Ott azt olvasom a 9. fejezetben, csak néhány verset ragadok ki. Tehát ugye Jézus elindul, és talán olvasom az elejétől, 9. fejezet. És amint eltávozott, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. És mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Eddig az ige. Mi a különbség Naamán és a vakon született között? Vele nem csinált semmit. Igen. Ez is egy különbség, de ami számunkra most lényeges különbség. Azonnal cselekedett, ha úgy vesszük, Naamán is azonnal cselekedett, nem? Hát ugye, amikor meghallotta... Igen, de amikor meghallotta... tehát a feleségétől bizonyal ő közvetített, meghallotta, hogy ha ott állna, akkor ő rögtön elindult. Nem ez a lényegi különbség. Hogy visszament? Volt egy elvárása. Hát ott a lényegi különbség, figyeljük csak meg. Azt mondja, hogy amikor azt mondta neki Jézus, hogy menj el, ő elment. És amikor azt mondta a Naamán felesége, tehát ő lesz a közvetítő, ő azt mondta, hogy ha az én uram ott állna a próféta előtt, akkor biztosan meggyógyulna. Na most ezek szerint ugye Naamánnak volt egy ígéret, és ennek az embernek, ennek nem volt semmi. Nem volt semmi. Tegyél valamit. Nem mondta ott, hogy meggyógyulsz, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy a skála felső fokát azt ide tehetjük. Tehát a 3 fokozat ebben a skála, mondjuk, ha nézzük a végpontokat, ugye a skála felső pontja az a vakon született ember. Amikor nincs ígéret, de mond, nem tudjuk, hogy mennyiben ismerhette Jézust, ugye, mert először azt mondja, hogy egy ember, akit Jézusnak mondanak, bocsánat, ugye, tehát akit Jézusnak mondanak, az kente meg a szemeimet sárral. És ő elment. A skála alsó foka az, amikor a Géházi, amikor ugye hiába van az Isten lelkének készített, és ő kitart a saját elhatározása mellett. És akkor a skála közepe pedig, az pedig Naamán, ugye? Na most ez a skála egyúttal arra is jó, hogy az Isten mit szeretne velünk megtenni. A 2 végét láttuk, de próbáljuk akkor ezt most ne nevekkel behelyettesíteni, hanem eseményekkel. Ugye? A középsőt azt tudjuk biztosan nevesíteni, meg a felsőt. A középsőt azt úgy mondhatnánk, hogy ez a megtérés, ugye? A megtérés az akkor van, amikor hajlandók vagyunk föladni a mi elgondolásainkat. Mind a megváltásra vonatkozóan, mind sok egyéb dologban. Ugye? Abban az ígéretben, ott az ígéret hozzá, hogy ha valaki hisz, akkor üdvözül. És a skála teteje pedig, amikor már nincsen ígéretünk, ha tudjuk, hogy az Isten valamit szól, akkor tesszük azt, és nincs semmiféle ellenvetésünk. Tehát Isten azt szeretné, ugye, ha a skála 0 pontjáról, ez a megtérés, eljutnánk a felső pontjára, ez pedig a megszentelődés, amikor mindenben engedelmeskedünk Istennek. Tehát, hogyha megnézzük, egy időben én néztem, hogy mit jelent az a szó, olyan nehéz megfogni, ugye, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És akkor elkezdtem a konkordanciába kikeresni, és ami föltűnt az, hogy a tökéletességnél ott az mindig összekapcsolódik az Ószövetségben, vagy legalábbis Mózes öt könyvében, mindig összekapcsolódik az engedelmességgel. Gondoljuk csak meg, Noéról mit mond? Igaz, tökéletes férfiú volt az ő kortársai között, ugye ott is. Aztán mondja még Józsuéról, hogy ő is tökéletes volt. És még lehetne pár helyet idézni, tehát ugye a tökéletesség ez ezek szerint ugye azt jelenti, hogy a minden, Istennek mindenben feltétel nélkül való engedelmességet jelenti. Tehát ugye így is mondhatnánk akkor, hogy tulajdonképpen középút nincs, vagy az Istennek engedünk, vagy a sátánnak engedünk. Középút nincsen, csak keskeny út van, de miért is keskeny az az út? Mert ha nem az én elképzelésem szerint van, akkor az nem az én dicsőségemre van, ugye? Hanem az Istenére van. A kulcskérdés mindig ez, hogy hajlandók vagyunk-e az Istennek adni a dicsőséget, vagy nem. Ha igen, akkor jó. Még egy kis hozzáadás. Ha meggondoljuk azt, hogy tulajdonképpen a skála felső pontjában Jézust ugye tekinthetjük mintának. Vagy példaképnek. Inkább mondjuk így, hogy példaképnek. Ő mindenben az atya akaratát kereste. De volt egy pont, amikor a kettő szembe került egymással. És hogy mi lett ennek a vége, az ugye a Gecsemáné kertben dőlt el. Ugye az lett a vége, hogy mindazonáltal úgy legyen, amint a te akaratod. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk is meg kell harcolni ezt a harcot, hogy úgy legyen, amint a te akaratod, és ugye ezt hívják küzdőimádságnak. Ez adott esetben nagyobb küzdelmet igényel, adott esetben egy kisebb küzdelmet, de ezek szerint ugye így mondhatta rá a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, hogy ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazoknak, akik néki engedelmeskednek, ugye? Tehát ő megtanulta az engedelmességet, és ha mi is megtanuljuk, akkor az nekünk is egy szabadulást fog jelenteni. Amen.